A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség most és mindörökkön örökké. Úrunk, neked elég egy szó, hogy összetörd a mi szívünket, neked elég egy szó, hogy újjáépítsd életünket. Úrunk, könyörgünk azért az egy szóért, hogy erővel, hatalommal hangozhassék mindaz, amit elkészítettél mára. És kérünk, Urunk, hogy te, aki az élet ura vagy, te, aki az élet beszédét hirdeted, adunk, hogy most figyelni tudjunk te reád, és ne vonja el semmi a figyelmünket. Amen. Hallgassuk meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk a zsidókhoz írott levél 9. fejezetéből, a 11-től a 15. versig a következőképpen. Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való. Nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett. Mert ha bakok és bikák vére és tehén hamva a tisztátalanokra hintve megszentel, vagyis külsőleg tisztává tesz, akkor a Krisztus vére, aki örökké való lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Így tehát új szövetség közbenjárója lett Krisztus, mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy az elhívottak elnyerjék az örökké valóság örökség ígéretét. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Böjt 5. vasárnapján vagyunk ma itt együtt. Ennek a vasárnapnak az a címe, hogy az igazi főpap, és bevallom őszintén, hogy azért is választottam ezt az igét, mert most csütörtökön bibliórán lehettünk együtt, és pont erről volt szó, és gondoltam akkor egy picit így bibliaóra folytatásaként beszélünk arról, hogy mit is jelent az áldozat, mit is jelent az engesztelő áldozat, miért is volt tulajdonképpen az Ószövetségben az a vallási rituális szertartás, hogy állatokat kellett leáldozni azért, hogy bűnbocsánatban részesüljenek emberek, és mi változott meg az Új Szövetségben az Ószövetséghez képest. Majd ki fogok térni erre bővebben, de úgy gondoltam, hogy jó, hogyha biblióra folytatásaként, akkor még részletesebben is hallunk tanítást, hogy miért is kellett főpap az Új Szövetségben, és milyen rendeltetése volt a főpapnak, és miben volt más az Új Szövetség főpapja, mint az Új Szövetség. A zsidókhoz írott levél szerzője a címzetteknek, akik feltételezhetően zsidókból lett keresztények voltak, és minden bizonnyal ismerték az Ószövetséget, Krisztus főpapi áldozatáról, közbenjárói szerepéről, egyszer és mindenkora érvényes áldozatáról beszél. A levélnek az olvasói és hallgatói nagy valószínűséggel pontosan értették azt, amiről az író beszél, hiszen ők az ószövetségi vallás előírásaiban szocializálódtak. Gyakorolták, sőt, nagyon jól tudták azt, hogy milyen fontos feladata van az Ószövetségben a főpapnak, hogy milyen áldozatot mutatott be évről évre, hogy miért ő mehetett be a Szentek Szentjébe, a Jeruzsálemi templomba, a Szentek Szentjébe. És amikor áldozat bemutatás volt, az égő áldozat bemutatása volt, akkor tulajdonképpen milyen szerepet játszott az áldozat levágása és a vér, és hogy lett összefüggésbe ez a bűnbocsánattal. A levél írója is, és a levél olvasói is, hallgatói is nagyon pontosan tudták azt, hogy mik voltak azok az ószövetségi szertartások, amiről itt beszél a szerző. Nagyon jól ismerték a főpapnak a feladatát. A bűnért való áldozat bemutatásának a vallási előírásait, magát az eseményt, a bemutatást. Az ószövetségi főpap és az újszövetségi főpap áldozatát mutatja be az író is, illetve annak a különbségét, milyen volt az ószövetségi főpap, és milyen volt az újszövetségi főpap Jézus Krisztus. A kettő közötti személy és cselekmény különbsége jól kirajzolódik. A réginek megvolt a viszonylagos haszna, amelynek legfontosabb eleme a leölt állat vére volt, amelyhez az a meggyőződés tapad, hogy megtisztít. Ezt támasztja alá Mózes harmadik könyvének 17. fejezetéből a 11. vers, így hangzik, ez egy katolikus fordítás, ez valahogy jobban visszaadja számunkra. A vért azért adtam, hogy az oltáron elvégezzétek vele az engesztelés szertartását életetekért, mert a vér szerzi meg az engesztelést az élet számára. A vér szerezte meg az engesztelést. És egy másik helyen azt olvassuk, hogy tulajdonképpen a vér az élet. A vér az életet jelentette. És már az Ószövetségben Isten azt rendelte el, amire hivatkozik a zsidókhoz írott levél szerzője ugyanebben a fejezetben, csak néhány verssel később, hogy a vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat. Nincs. Mert a vér jelentette az életet. Azaz engesztelő áldozatot kellett bemutatni, vérnek kellett folyni azért, hogy bűnbocsánatot kapjanak. Istent így ezzel a cselekménnyel lehetett kiengesztelni, és így nyert megtisztulást az ember, kapott bűnbocsánatot. És erről beszél az ige Mózes könyvében, a harmadik könyv első fejezet, 4. fejezet és 16. fejezetében. Azt olvassuk az első fejezetben, tegye kezét az égő áldozat fejére, az áldozat bemutató, hogy az kedves legyen és engesztelést szerezzen. Aztán a 4. fejezetben ezt olvashatjuk, vezesse a bikát a kijelentés sátrának a bejáratához, az Úr elé, tegye kezét a bika fejére, és vágja le a bikát az Úr előtt. És a 16. fejezetben pedig ezt olvassuk, tegye rá Áron mindkét kezét az élőbak fejére, és vallja meg fölötte Izrael fiainak minden bűnét, és minden vétkes hitszegését. Különböző stációkat láthatunk, és jól bemutatja ez a rendelkezés, Istennek ez a rendelkezése, hogy mit kellett tennie az áldozat bemutatónak. A folyamat fontos részeként a bűnös, az áldozati állat fejére tette a kezét, ahogy olvashatjuk, hogy engesztelést szerezzen az ő számára. Az áldozat tehát csak is arra volt érvényes, aki kezét az állat fejére tette, és a 16. verse szerint az áldozatot, az állatáldozatot bűnvallásnak kellett megelőznie. Ezzel ismerték el, hogy a bűnösről az áldozat, az ártatlan áldozatra szállt át a vétek. Tehát ennek is megvolt a rituália, megvolt a szertartása, hogy miközben folyt a vér, és mutatták be az égő áldozatot, közben a bűnöket sorolták. És ez azt jelentette, hogy ez a bűnös felsorolás az átszállt erre az ártatlan állatra, és az ártatlan vér folyt érte. Magától értetődően a szertartás része volt az állat megölése is, amiután a kifolyt vérrel engesztelést végeztek az oltárnál. És mikor a bűnös bűnvallásban felfedte a bűneit, az áldozatot bemutatva a helyettes halál eseménye történt meg. Már itt megjelenik, drága testvérek, a helyettes áldozat. Hogy nem a bűnösnek kellett meghalnia a bűneiért, hanem a helyettes áldozat volt az, hogy annak az ártatlan állatnak kellett meghalnia, kellett a vérnek folynia azért, hogy az áldozat bemutatónak, vagy akiért az áldozatot bemutatták, helyettes áldozatként bűnbocsánatot nyerjen. És így érthetjük meg Mózes első könyvének 22. fejezetéből, amit lekcióként olvastunk, Ábrahám és Izsák történetét. Mi történik ott tulajdonképpen? Az történik, hogy Isten azt mondja Ábrahámnak, hogy áldozd fel az egyetlenedet, akit szeretsz. Ábrahám pedig megy, és azt, akit a legjobban szeretett, az egyetlen fiát, elvitte Moriá hegyére, hogy feláldozza. Megrendítő ez a történet. Már csak azért is megrendítő, mert egyébként a zsidó vallásban ismeretlen volt az ember áldozat. Nem ismertek ilyet. Illetve ismertek, mert a környező népek emberáldozatokat mutattak be, például Molok istenének minden első szülött gyermeket feláldoztak. Isten sohasem kért olyat, hogy emberáldozatot mutassanak be. De tudjátok, drága testvérek, Mózes első könyvének 22. fejezetében ez a történet már előre mutat, hogy lesz egy helyettes áldozat. Izsák fölteszi a kérdést Ábrahámnak, hogy apám, biztos figyeltük a történetet, apám, itt a fa, én viszem a hátamon, itt a tűz, amit te hozol, megyünk áldozatot bemutatni, de hol van az áldozatra való bárány? És mit mond Ábrahám? Majd Isten gondoskodik róla. És aztán megy, amikor megérkeznek, fölteszi az oltárra, a fadarabokra az ő fiát. És Isten próba elé állította ezt az embert. Megrendítő ez a történet, de már ebben a történetben előjön a helyettes áldozat. Mert aztán nem ennek a fiúknak kell meghalni, hanem majd a báránynak. Ahogy a történet végén olvashatjuk. És ez már előre mutat az új szövetségre, hogy nem a bűnös embernek kell meghalni, hanem majd valaki meg fog halni az én és a mi bűneinkért. És az Ószövetség ezt készíti elő. A helyettes áldozat már megjelenik az Ószövetségben is. Az áldozat a bűnös helyett halt meg. És mondjuk ki őszintén, drága testvérek, hogy tőlünk nagyon-nagyon távol áll ez az esemény, nem? Rettenetesen távol áll. A mi kultúránkban el se tudjuk képzelni, talán többek elborzadnának még a látványától is, de akkor abban az időben a zsidók kultúrájában ez egy természetes folyamat volt, mert Isten ezt rendelt el, nem tudjuk, hogy miért. Ma hajnalban, amikor készültem, akkor gondolkodtam azon, egy ilyen röpke gondolat volt, hogy Uram, ezt másképpen nem tudtad volna el valahogy megcsinálni. az a sok több százezer millió számra öldökölt állat. És most nem az állatvédő lelkület szólal meg bennem, hanem egyszerűen az, hogy uram, hát ez egy olyan furcsa dolog. De mondom, ez nekünk talán európai kultúrkörben furcsa. Ott nekik ez természetes volt. Közel-Keleten ez teljesen természetes. Még az araboknál is. Ez teljesen természetes. Tőlünk ez nagyon távol áll. És elhesegettem azonnal ezt a gondolatot, mert nincs értelme ezen gondolkodni. Egyszerűen a válasz az, hogy vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. És ha ehhez ez kellett, mert a vér az életet jelentette, akkor ez kellett. Mi ezt nem gyakoroltuk sohasem egyébként az európai kultúrkörben. Isten ezt rendelte, és ilyen értelemben kellett vért ontani, hogy bűnbocsánatuk legyen. Ezt tudomásul kell vennünk. De már a Zsoltárok könyvében arról olvashatunk, hogy Istennek nem telik kedve a véres áldozatokban. Tudnélik, ezt olvashatjuk a 40. Zsoltárban, véres áldozatban és étel áldozatban nem telik kedved. Nyitott fület adtál nekem, égő áldozatot és vétek áldozatot nem kívánsz. Akkor így szóltam, íme megjelent a könyvtekercsben, írva van rólam. Abban telik kedvem. Istenem, hogy akaratodat teljesítsem, törvényed szívemben van. Már a Zsoltárok könyvében megjelenik, hogy ez nem lesz jó út, ez zsákutca lesz. Hogy Istennek nem telik kedve ebben a véres és ételáldozatban. Hogy valami más megoldás lesz. És ezt támasztja alá Sámuel könyvében is, amit olvashatunk, az 1 Sámuel 15-ben. Sámuel pedig ezt mondta, vajon kedvesebb-e az Úr előtt az égő és véres áldozat, mint az Úr szava iránt való engedelmesség? Íme jobb az engedelmesség a véres áldozatnál és a szófogadás a kosok kövérénél. Tudnélik, és ez is egy pici magyarázatra szorul, az Ószövetségben, hát ugye az ember nagyon zsivány tud lenni, nagyon huncutak tudunk lenni mi emberek. Az Ószövetségben megjelent az, hogy hát elkövetem a bűnt, majd leülök egy állatot, vér folyik, eltöröltetik a hitszegés és bűnbocsánatot nyerek. Ez a huncutság, ez megmaradt a mai napig. Rousseau-nak tulajdonítják ezt a mondatot, amit aztán sokan átvettek, például Xavier is egy könyvében, Várus Xavier is egy könyvében ilyet ír, hogy átvéve Rousseau-nak a gondolatát, hogy hát Istennek az a dolga, hogy megbocsásson. Én elkövettem, majd imádkozom, mondok egy imát, Uram, bocsáss meg, és akkor majd megbocsáttatik. Csak az ember gondolkodik, hogy ez tényleg így megy, ilyen automatikusan. Megütöm az asszonyt, aztán majd bocsánatot kérek tőle. Vagy belerúgok anyámba, apámba, aztán majd bocsánatot kérek. Ez így megy? Vagy úgyis bocsánatot kérek? Nem. És Isten látta ezt a huncutságot. És ezért olvashatjuk ezt a mondatot, hogy jobb az engedelmesség, mint az áldozat. Egy gyönyörű, szép Keith Green által írt ének tulajdonképpen ezt zenésíti meg. Arról szól, hogy jobb az engedelmesség, mint az áldozat. Nekem ne add a pénzed, nekem a szívedet add. Az igazi áldozat majd az lesz, hogy az ember odaadja a szívét, az életét. És akkor már kikerülhetetlen lesz, hogy belerúgok, aztán úgyis megbocsát. Ne, Istennek nem az a dolga, hogy megbocsásson. Az egy kiváltság, hogy Isten bocsánatot ad. Tehát már az Ószövetségben előjön az, hogy ez nem lesz megoldás. Hogy Isten valami mást készít a történelemben. A zsidókhoz írott levél írója a következő, a 10. fejezetben erről beszél, hadd idézem itt a 3., 4., 11., 12. verset, de az áldozatok évről évre a bűnökre emlékeztetnek. mert lehetetlen, hogy bikák és bakok vére bűnöket töröljön el. Minden pap naponként szolgálatba áll, és sokszor mutatja be ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek bűnöket eltörölni. Ő ellenben, mármint Jézus, aki mindenben hasonlóvá lett, és a zsidó 2-ben pedig ezt olvassuk, mindenben hasonlóvá kellett lennie a testvéreihez, hogy irgalmas és hű főpap legyen az Isten előtti szolgálatban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. És tulajdonképpen, majd erre mindjárt utalok, tulajdonképpen az Ószövetség és az Új Szövetség között egy hatalmas szakadék tátongott. Mert az ószövetségi gondolkodás szerint áldozatot mutattak be, vérnek kellett folynia, helyettes áldozat történt a bűnbocsánatért. Az új szövetségben pedig már nem az állatokról, már nem arról a fajta vérről szól, hanem arról az engesztelő áldozatról, amit a hű főpap, azaz Jézus Krisztus mutat be. Jézus Krisztusnak pedig nem volt bűne, ezért tudott, mint bűntelen meghalni a bűnösért, és engesztelő áldozattá válni a bűnös emberért. Tudnélik, a bűnös ember, aki ugyanazokban a bűnökben vergődik, ugyanazokat a bűnöket hordozza, nem képes meghalni a másik bűnös emberért. Ahogy egy rab nem mondhatja a másik rabnak, hogy leülöm helyetted a büntetést. Nem mondhatja. Miközben ő is ugyanabban a cellában ül. Ez egy furcsa, nem? Egy furcsa dolog. Hát átszól a cellatársam nekem, hogy hát én leülöm helyetted a büntetést, de hát, drága barátom, te ugyanabban a cellában vergődsz. Te nem tudod leülni helyettem. Csak az tudja helyettem leülni, aki szabad. A bűnös tehát képtelen kiengesztelni Istent a bűnösért, ezért kellett egy bűntelen, aki magára veszi a bűnös ember büntetését, ahogy fogalmaz az ige a zsidó 2-ben. Ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Ez csak az volt képes megtenni, aki bűntelen volt. Bűnös képtelen megsemmisíteni a bűn hatalmát, és képtelen eltörölni a bűn büntetését. Erre mi képtelenek vagyunk emberek. Jézusnak egyszer és mindenkor a történő golgotai kereszthalála elég tétel lett. Hiszen egyszer és mindenkor a magára vette az ember bűneinek a következményét és büntetését, szemben az ószövetségi rendelkezéssel, hogy újra és újra áldozatot kellett bemutatni a bűnösnek. És ez ilyen formában eltöröltetett, hiszen ahogy a 15. versben fogalmaz az ige, így tehát új szövetség közbenjárója lett Krisztus. És hogyha az ábrára tekintünk, akkor láthatjuk, hogy vertikálisan és horizontálisan így van összeköttetésben. Vertikálisan Isten és ember között, horizontálisan pedig az Ószövetség és az Új Szövetség között. És így alkot, hogyha erre tekintünk, így alkot egy keresztet, mert ezeknek a meccés pontjában van ott Jézus Krisztus, azaz az ő engesztelő áldozatát mutató kereszt. És egy említés erejéig nem mehetek el, ha már a horizontális és a vertikális meccés pontot említettem. Nem mehetek el a magyar nemzet egyik legnagyobb történelmi eseménye mellett, említés nélkül, amely az 1848-49-es szabadságharc volt. Már néhány éve említettem, és felolvastam a gyülekezetbe, de biztos, hogy vannak olyanok, akik talán nem ismerik ezt a verset. Sárosi Gyula, a forradalom idején élt költőnk, egy nagyon érdekes és egyben szép verset írt 1849 tavaszán Debrecenben. És a császári udvar adott engedélyt a kiadására, mit sem tudva, hogy a vertikális és a horizontális irány nem volt mindegy. Hadd olvassam fel ezt a verset. Éjjel egész világszerte Jelasicsnak híres tette. Az Istennek bő áldása kamarillát látogassa. Örvendezzen nagy hírnévnek, a sárga-fekete színnek, Svindics Grésznek hősisége, éjjel vitéz harci népe. Híres magyar dicsőség, legyen gúny és nevetség, szálljon magyarok rátok, szégyen gyalázat átok. A magyarok nemzete, veszen emlékezete, ássa sírját magának, magyarok táborának. Első olvasatra nem egy nemzeti érzelmű vers, sőt, mondhatni a magyar érzelmet, hazaszeretetet bántó vers született meg Sárosi Gyula költőnk tollából. Igen ám, de amit mi magyarok tudtunk, azt a császári udvar nem tudta, nem mindegy a horizontális és vertikális meccéspont. Tudnilik Sárosi Gyula másképpen írta ezt a verset. Éljen egész világszerte híres magyar dicsőség. Jelasicsnak híres tette, legyen gúny és nevetség. Az Istennek bő áldása szálljon magyarok rátok. Kamarillát látogassa, szégyen gyalázat átok. Örvendezzen nagy hírnévnek a magyarok nemzete. A sárga-fekete színnek vesszen emlékezete. Svindics Grésznek hősisége ássa sírját magának. Éljen vitéz harci népe. Magyarok táborának. Milyen más, nem? Ennek a versnek az üzenete, amely aztán fennmaradt számunkra. A vertikális és horizontális meccéspont a magyar történelmünk minden igazságát tartalmazza. Így tartalmazza az evangélium minden igazságát a vertikális és horizontális meccéspont, a kereszt, Jézus Krisztus kereszt halála és váltsága. Jézus Krisztus az új szövetséggel lebontja az ószövetségi rendelkezést, a régi szövetség formáját, és az új szövetséggel új alapokra helyezi az Isten és az ember viszonyát. Az Úr Jézus engesztelő áldozat, az igazi főpapa, hogy olvashatjuk Pál apostolnál a 2 Korintus 5-ben, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. És tudjátok, Jézus Krisztus azért volt tökéletes áldozat, mert emberré lett, hozzánk hasonlóvá vált, egyszerre volt emberi és isteni természete, ugyanolyan volt, mint bármelyikünk, de az emberi természetében, tulajdonságaiban nem hordozta azt, amit mi, azaz a bűnt. Ő bűnné lett, nem pedig bűnössé. És ez egy óriási különbség. Mi bűnösök vagyunk, ő pedig bűnné lett. Isteni természetében hordozta a tökéletességet, az engedelmességet, a bűntelenséget, és ezért válhatott tökéletes áldozattá, mert a bűntelen halt meg a bűnös emberért. A bűnös nem tudott volna meghalni a bűnésért, legalábbis nem szerzett volna neki bűnbocsánatot, engesztelést. Mert csak így lehetett kiengesztelni Istent. Engesztelést csak a bűntelen tud a bűnösért szerezni. És fogadjuk el, mert az írás ezt mondja, fogadjuk el, hogy ő teljesen bűntelen volt, hogy ő nem ismert bűnt, és fogadjuk el azt is, hogy a mi természetünk pedig teljesen át van itatva a bűnnel. A gondolkodásunk, a természetünk, a szívünk, az érzéseink, a vágyaink, a szavaink, a tetteink mind-mind át vannak itatva a bűnnel. Mindent, egész lényünket átitatja a bűn. Nem tudunk bűn nélkül élni. Nem tudunk bűn nélkül élni. Ezért van szükségünk Jézus Krisztus helyettünk és érettünk szerzett váltság halálára, bűnbocsánatára. Lukács írja az apostolok cselekedetémer, róla tesznek bizonyságot a proféták mind, hogy aki hisz ő benne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer. És az evangélium az, hogy bűnbocsánatot Jézus Krisztusban lehet nyerni. Hogy az ő vére töröl le minden vétket, tisztítja meg az életünket, a szívünket, és tesz teljesen tisztává és szenté. És ez a drága evangélium, hogy ő tisztává tud tenni, hogy az ő vére elég volt ahhoz, hogy nekünk bűnbocsánatot szerezzen. És a Zsoltárok könyvében, ahogy említettem már, ugye az előbb a 40. Zsoltárt idéztem, most hadd idézzem az 51. Zsoltárt. Hiszen az a Dávid, aki bele bukott egy egyéjszakás kalandba Betsábéval. És aztán a kezéhez nem csak a paráznaság bűne, hanem a gyilkosság bűne is tapadt. Az 51. Zsoltárban ilyen őszintén leírja a bűnbánatát. Azt mondja, teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Már Dávid is erre a tisztaságra vágyott, és felismerte, hogy a véres áldozatot nem kedveled, és a égő áldozatot adnék is, nem vennéd szívesen. És ezt folytatja tulajdonképpen az 51. Zsoltárban, a 18.-19. versben. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem. És erre a megtört, engedelmes szívre van szükség, amely belátja, hogy egyedül Isten ellen vétkezett. És egyedül az ő fia adhat a bűneire bocsánatot. Jézus Krisztus személyét, áldozatát, aki elfogadja, az nyer bocsánatot. Rendeződhet az élete, kap új szívet, kap új életet, és kaphat örök életet. És higgyétek el, hogy Jézus Krisztusra van szükség, hogy az életed rendeződjön. Ezt az új szövetséget hozta el az ember számára. Metszéspont, találkozási pont, a horizontális és vertikális vonalban Jézus Krisztus. Ezt az új szövetséget hozta el Jézus. A kapcsolódási pont, aki a metszéspontban van, maga Jézus Krisztus. Általa és rajta keresztül van utunk az Atyához, ahogy olvashatjuk János 14-ben. Ő töltötte be, és hozta el számunkra az új szövetséget. Nagyon érdekes ez a szavunk. Talán nem mindenki tudja, hogy ez egy latin szó. Testamentum. Ezt a szót nem csupán végakaratnak vagy végrendeletnek fordítják, hanem szövetségnek vagy szerződésnek is a testamentumot. Isten Jézus Krisztusban egy új testamentumot kínál az ember számára. Ezt a szerződést ő aláírta és vérével lepecsételte. A golgotai kereszthalál óta ez a szerződés fel van kínálva minden ember számára. Isten az Ószövetségben és az Új Szövetségben egy szerződést adott. Látjuk, hogy az Ószövetségben mik voltak a szerződés feltételei. És Isten Jézus Krisztus eljövetelekor egy új testamentumot adott. Egy új testamentumot. És ebben a szerződésben az áll az egyik oldalon, hogy nincsen igaz ember egy sem, olvassuk a római levélben. Vagy azt is olvashatjuk szerződés pontként, nincs különbség, mindenki vétkezett és híjával van az Isten dicsőségének. Vagy ezt is olvashatjuk, a bűn zsoldja a halál. Ebben a szerződésben le van írva minden, ami az emberre vonatkozik, amit érdemel, amit kapni fog. De az is le van írva, mert ott van a másik oldalon, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ott van szerződés pontként, hogy aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. De ott van az is a római levélből, aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozzon nekünk vele együtt mindent. Vagy az is olvasható, nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Vagy a 2. Korintusi levélben, mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Vagy egy másik helyen, ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés, az a régi elmúlt, és íme új jött létre. Vagy egy másik helyen, Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket. Nem olvasom föl a teljes szerződést, mert hát ez a szerződés itt van, drága testvérek. Ha szeretnéd elolvasni a szerződést, ha szeretnéd elolvasni a feltételeket, olvasd el. Tudd meg, mert ebben minden ott van. És azt is János 3-ban mondja, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Hogy ez a szerződés nem csak a múltadról, nem csak a jelenedről szól, hanem a jövődről is. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. És ebben a szerződésben pedig minden benne van, amit Isten megígért, elkészített és beteljesített. Ezt a szerződést már csak alá kell írni az embernek, aki nem írja alá, arról is beszél az ige, ahogy itt olvashatjuk, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Nem kell, hanem lehet aláírni ezt a szerződést. De aki nem írja alá, arról egyértelműen szól ez a szerződés, hogy Isten haragja marad rajta. Ebben a szerződésben Isten mindenre kitért. Ebben a szerződésben nincsenek apróbetűs részek, hanem fehéren, feketén, világosan és egyértelműen le van írva minden. Hogy mit kínál Isten Jézus Krisztusban. Mindent elmondott, ebben nincsen kisbetűs rész, apróbetűs rész, ő nem akar átverni, nem akar becsapni, nem akar megvezetni, ő nem akar félrevezetni, minden benne van ebben a testamentumban. Ő mindent elmondott és mindent megtett. Közeledünk húsvét felé, a nagypénteki eseménynek a záró szava, utolsó szava, amit Jézus ott a kereszten mondott, elvégeztetett. Azaz minden, ami rajta állt feltételként, hogy ez a szerződés életbe léphessen, ő megtett, aláírta, vérével lepecsételte, ő ezért halt meg. És most már közel 2000 év óta ezt az új testamentumot hirdethetjük. Ezt kínáljuk, erről prédikálunk, ezt hirdetjük alkalomról alkalomra, hétről hétre. Ezt csúsztatjuk oda elétek, és lehet aláírni, lehet dönteni. Ezért már csak arra vár, hogy írd alá. Azaz ismerd be, hogy te vagy az elveszett, a bűnös, a hűtlen, az engedetlen, de szükséged van Jézus Krisztusra, az igazi főpapra, aki neked is engesztelést szerzett a kereszten, aki azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet, hogy olvassuk Lukás 19-ben, Zákeus történetében. És így ér össze az ige hirdetés üzenete a lekcióban felolvasott 1 Mózes 22-vel. Mit olvashattunk? Isten azt mondta Ábrahámnak, menj és áldozd fel a te egyetlenedet, a te fiadat Moriá hegyén. Mi ez a Moriá hegye? Ahol aztán felépült a jeruzsálemi templom. Ahol aztán áldozatot mutattak be. És mi történt? Krisztus után 70-ben Titus hadseregparancsnok vezetésével lerombolták ezt a jeruzsálemi templomot. Ma mi van ott? A sírató fal. Gondoljatok bele, Krisztus után 70 óta a zsidók nem tudnak áldozatot bemutatni. Amikor Jézus Krisztus kereszthalált halt, a templom kárpítja ketté szakadt. Mert már nem volt arra szükség, hogy a pap, a főpap bemenjen és áldozatot mutasson be. Már nincs arra szükség, hogy a templomba áldozatot mutassanak be a szentek szentjébe. Ezért szakadt ketté a kárpit, és ezért lett lerombolva a templom. Nincs templom, csak sírató fal van. A kérdés az, hogy te is a sírató falnál állsz, könnyeiddel nem tudsz hova menni, és egyszerűen kilátástalannak látod az életet, vagy el tudsz jutni a templom kárpitjától, el tudsz jutni a siratófaltól, egészen a Moriá, a lelki Moriá hegyig, ahol azt az áldozatot egyszer és mindenkorra bemutatta Isten Jézus Krisztusban. Mert ő az igazi főpap, ő lett az igazi áldozat. És ez áll ebben a szerződésben, ezt kínálja fel neked újra és újra ma is. Nagy árat fizetett azért, hogy ezt a szerződést felkínálhassa mindannyiunknak. Mert a bűnbocsánatnak ára van. Ne szalaszd el. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy a pázl darabkák összes eleme olyan szépen összeállhat. És már Mózes első könyvének 22. fejezetében a nép tudtára adtad, hogy helyettes áldozat lesz, hogy nem az embernek kell meghalni. Ahogy Izsák az emberiséget jelképezte, nem az embernek kell meghalni, hanem majd jön egy helyettes áldozat, az igazi főpap, Jézus Krisztus, aki értünk, helyettünk és miattunk meghalt a Golgota keresztjén. És köszönjük, hogy már ott Moriá hegyén a helyettes áldozat bemutatás történt meg, hogy nem a fiúnak kellett meghalni, hanem a báránynak. Úrunk, add, hogy átérezzük a bűnbocsánatnak a súlyát, hogy mibe került neked az, hogy nekünk bűnbocsánatunk legyen. Úrunk, kérünk azért, hogy hassam is szívünkre, és értesd meg velünk az igének az üzenetét és a súlyát, hogy a bűnbocsánatnak ára van. Amen.